A mai alkalommal folytassuk tovább a Máté evangéliumát, és hát ahogy végigolvastam, az volt az első benyomásom, hogy ez egy eléggé nehéz ige szakasz. Tehát nehéz ige szakasz, nehéz róla beszélni is, de olvassuk el az igét, és utána meglátjuk, hogy mit üzen nekünk. Tehát Máté evangéliuma 25. fejezetéből a 31. verstől szeretném olvasni az igét. Máté 25, 31-től. Amikor pedig az emberfia eljön az ő dicsőségében, és vele az angyalok mind, akkor odaül dicsősége trónjára, összegyűjtenek eléje minden népet, ő pedig elválasztja őket egymástól. Ahogyan a pásztor elválasztja a juhokat a kecskéktől. A juhokat jobb keze felől, a kecskéket pedig bal keze felől állítja. Akkor így szól a király a jobb keze felől állókhoz. Jöjjetek, atyám áldottai, örököljétek a világ kezdete óta számotokra elkészített országot. Mert éheztem, és ennem adtatok. Szomjaztam, és innom adtatok. Jövevény voltam, és befogadtatok. Mezítelen voltam, és felruháztatok. Beteg voltam, és meglátogattatok. Börtönben voltam, és eljöttetek hozzám. Akkor így válaszolnak neki az igazak. Uram, mikor láttunk téged éhezni, hogy enned adtunk volna, vagy szomjazni, hogy innod adtunk volna? Mikor láttunk jövevénynek, hogy befogadtunk volna, vagy mezítelennek, hogy felruháztunk volna? Mikor láttunk betegen, vagy börtönben, hogy elmentünk volna hozzád? A király így felel nekik, majd nekik, bizony mondom néktek, amikor megtettétek ezeket akár csak egyel is a legkisebb atyámfiai közül, velem tettétek meg. Akkor szól a bal keze felől állókhoz is. Menjetek előlem, átkozottak, az ördögnek és angyalainak elkészített örök tűzre. Mert éheztem, és nem adtatok ennem. Szomjaztam, és nem adtatok innom. Jövevény voltam, és nem fogadtatok be. Mezítelen voltam, és nem ruháztatok fel. Beteg voltam, börtönben voltam, és nem látogattatok meg. Akkor ezek így válaszolnak neki, Uram, mikor láttunk téged éhezni, vagy szomjazni, jövevénynek, vagy mezítelennek, betegen, vagy börtönben, amikor nem szolgáltunk neked. Akkor így felel nekik, bizony mondom nektek, amikor nem tettétek meg ezeket egyel a legkisebbek közül, velem nem tettétek meg. És ezek elmennek az örök büntetésre, az igazak pedig az örök életre. Az Úr Jézus beszédeinek tulajdonképpen egy lezárása bizonyos értelemben ez a szakasz. Az előző fejezetekben, igaz, arról olvastunk, egészen a 24. fejezetbe az elejétől a végéig, illetve a 25. fejezetben is, hogy mi fog bekövetkezni akkor, amikor az Úr Jézus eljön. Illetve Jézus ezt a körülményt, azokat az eseményeket, felelősséget, tennivalókat járja végig, vagy gondoltatja végig velünk, hogy hogyan álljunk ehhez. És erről beszéltünk az előző alkalmakkor, és azt lehet mondani, hogy ez a szakasz bizonyos értelemben ennek a lezárása, és egyben a megkoronázása is. Látjuk egyébként, majd látni fogjuk, hogy a következő résztől kezdve, a 26. fejezettől már egy egészen más, hát most idézőjelbe a szót, hogy egészen más, mert végig Jézusnak az életéről van szó, de a jeruzsálemi dolgokat, az elfogatását, az Úr, az utolsó vacsorát, illetve ezeknek a körülményeit, a megváltást, illetve a feltámadásról beszél az Úr Jézus. És olyan szempontból is ez nagyon pontosan illeszkedik az előző részekhez, hogy nyilván olyan események történtek, amikor már ilyen összefüggő jellegű tanításra egész egyszerűen nem lett volna sor, vagy nem lett volna rá lehetőség. Igaz, a régi paraszti munkában azt mondták, hogy nagyon nehéz volt tavasztól őszig, de ősztől tavaszig jutott az embereknek ideje beszélgetni. Tehát jutott arra, hogy leüljenek és beszéljenek egymással. És úgy emlékszem a megtérésünkre annak idején a Jutkával, csak ennyit hadd mondjak el, de nekem tanulságos volt, hogy ami részben megújította a mi kapcsolatunkat, vagy a házasságunkat, az volt, hogy volt időnk egymásra. És leültünk egymással beszélgetni. Hosszú órákon keresztül. Egész egyszerűen ez volt a fontos. Hogy leülök a másikkal, és meghallgatom. És nagyon sokszor, jó, ez nem házaspári alkalom, de én azt gondolom, hogy fontos, hogy időnk legyen a másikra. Tehát az, hogy ne a magam életét éljem, mert hát nyilván az ember mindig tud kifogást találni, hogy nekem most miért fontos, de én azt gondolom, hogy akkor újul meg az embereknek a kapcsolata Istennel is, meg a másikkal is, amikor lesz idő a másikra. És valahol ennek az igének az a címe, hogy utolsó ítélet, vagy ezt adták, de valahogy az fogalmazódott meg bennem, hogy az egyik nagyon lényeges üzenete a másikért. Hogy én mit teszek a másikért? Hogyan élem az életemet? A gyakorlatba, a mindennapokba. Tehát ezt gondoltam, hogy itt az elején elmondom. Másrészt pedig azt is tudjuk az igével kapcsolatban, hogy nincs párja a többi evangéliumban, de valaki kiszámolta, na ne féljenek a testvérek, nem fogok mind a 300 igéről beszélni, de az Új Szövetségben állítólag majdnem 300 alkalommal beszél az Úr Jézus a visszajöveteléről. Tehát én meglepődtem ezen a számon, mert nem gondoltam volna, kevesebbnek gondoltam, de nagyon sokszor szó van arról, hogy visszajön Jézus. És nem véletlen, hogy ezt megelőzték ószövetségi proféciák. Én csak kettőt szeretnék felolvasni. Az egyik a 110. Zsoltárból, amit ismerünk. A 110. Zsoltárnak az első néhány verse. Így szól az Úr az én Uramhoz, ülj a jobb kezem felől, míg ellenségeidet lábad zsámolyává nem teszem. Hatalmat pálcáját kinyújtja az Úr a Sionról, uralkodj ellenségeid között. Néped önként követ szent öltözetbe, ha sereget gyűjtesz. A másik pedig a Dániel 7.14, ami szintén ehhez kapcsolódik. Azt olvassuk itt. Hatalom, dicsőség és királyi uralom adatott neki, hogy mindenféle nyelvű nép és nemzet őt tisztelje. Hatalma az örök hatalom, amely nem múlik el, és királyi uralma nem semmisül meg. Tehát ezek az igék arról beszélnek, amiről itt az Úr Jézus bizonyságot tesz, hogy a prófétai jövendőlések ezt előre megmondták. És erről beszél majd a Jelenések könyve is. És azt lehet mondani, hogy ez itt ennek a közepe, amikor az Úr Jézus erről bizonyságot tesz, hogy ő egyszer vissza fog jönni, és látjuk itt nagyon fontos ebben az igerészben, hogy úgy jön vissza, mint király, és pásztor, aki ítélni fog. Igaz, ahogy szoktuk mondani, hogy eleveneket és holtakat, hogy mindent megítél. És a másik pedig az, hogy az ítélet mellett azért ott van az irgalmas felebaráti szeretet is. Nem lehet úgy beszélni az ítéletről, hogy ne beszéljen az ember Istennek a szeretetéről. Mert az ítélettől az ember megrémül, megrémülünk. Nem szeretjük, nem szeretnénk. Ugyanakkor viszont nem lehet bagatelizálni, és nem lehet azt mondani, hogy Istennek az igéje végig csak a szeretetről beszél. Semmi másról. Mert Isten igazságos. És ahogyan az Úr Jézus magára vette az ítéletet, magára vette a mi bűneinknek a terhét, meghalt értünk. És ez egy óriási örömhír a számunkra, igaz, hogy örök életünk lehet. Ma reggeli igében benne volt, Nikodémusról szólt a ma reggeli ige, hogy aki újjászületett, az megláthatja Istennek az országát. És ez egy örömhír, hogy Jézus magára vette az ítéletet. És nekünk ezért nem kell félnünk, nem kell rettegnünk, nem kell attól görcsölni, hogy mi fog bekövetkezni az életemben, hiszen ha valaki az Úr Jézusban van, annak örök élete van, azt mondja az ige. És nem megy a kárhozatra, hanem átment az életre, ahogy János evangéliumában olvashatjuk. Miről szól ez a igerész? Az első dolog, ami előttem volt, hogy arról beszél ez az ige szakasz, hogy az Úr Jézus a történelemnek, a világtörténelemnek és a kozmosznak az ura. Ő az Úr. Nem mi, meg nem a világban lévő urak. Most a iskolánkban, ahol dolgozom, éppen ilyen választások lesznek, és az ember úgy, hát én mosolygok rajta, mert soha nem törekedtem ilyen babérokra, de úgy látja az ember, hogy egyesek, ha mondhatom ezzel a szóval, hogy hogyan könyökölnek, hogy hogyan próbálnak embereket beszervezni arra, hogy na hát engem támogassál, és még ígérnek is mellé dolgokat. Szóval olyan kicsit megmosolyogtató dolog, hogy az ember mennyi mindent megtesz a hatalomért. És hát nyilván lehet ezt látni más területen is, de mi nagyon jól tudhatjuk, hogy ennek a világ mindenségnek egyetlen egy ura van, és ez pedig az Úr Jézus Krisztus. Azok az uracskák, vagy azok az emberek, akik úgy gondolják, hogy hatalmuk van, a hatalmuk csak ideiglenes, csak ideig, óráig tart. És arra van, igaz, ahogy a római levélben olvassuk, hogy féken tartsák a gonoszságot. Tehát az uralom, vagy a hatalom, az arra adatik az embernek. Nem a rosszra, hanem a jónak a művelésére, ahogy ott a római levélben ezt olvashatjuk. Csak neki van joga ítélni. Ő kapta az ítéletet, mármint az Úr Jézus Krisztus, igaz, mert ő király. És érdekes, hogy Máté evangéliumában, ahogy olvassuk, nem nagyon halljuk ezt a szót, mégis itt előjön. Azért, mert a keleti gondolkodásban igaz a királynak egy abszolút hatalma van, ahogyan a magyarban is benne is van ez a kifejezés, hogy a király szava maga a törvény. Amit ő mond, az úgy van. És nyilván ez az Úr Jézus esetében még inkább valóság. A Jelenések könyvében elém jött az a ige, amikor János apostol arról ír, hogy azt kérdezi, hogy itt az ige, hogy ki méltó arra, hogy feltörje, felnyissa a könyvet a Jelenések 5-ben, és feltörje annak a pecsétjeit. És sem a mennyben, sem a földön, sehol másút nem volt méltó senki erre. És ez azért is fontos nekünk ez az ige, mi ezt tudjuk, de igazából ehhez csak Istennek van joga, az Úr Jézus Krisztusnak. És azt olvassuk ott, hogy János azt írja le ebbe a látomásba, hogy sírt, sírva fakadt, hogy senki nem méltó erre, senki nem teheti meg ezt. És azt olvassuk, hogy ekkor a vének közül így szólt hozzám egy, ne sír, íme győzött az oroszlán Júda törzséből a Dávid utóda, és felnyitja a könyvet és 7 pecsétjét. És még a 9. méltó vagy arra, hogy átvedd a könyvet, és feltörd annak pecsétjeit, mert megölettél, és véreddel vásároltad meg őket Istennek, minden törzsből és nyelvből, minden nemzetből és népből. Egyedül az Úr Jézus Krisztus méltó erre, hogy feltörje a pecsétet, és ő méltó arra, hogy ítéljen. És nagyon fontos volt nekem ebben az ige szakaszban, hogy az Úr Jézus mindig igazságos. Nem kell félnünk attól, hogy igazságtalan lenne. Nem véletlenül mondja az ige, hogy én vagyok, azt mondja Jézus, igaz, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki nem mehet az Atyához, hanem csak én általam. Ő maga az igazság. És nem kell félni ilyen értelemben senkinek, hogy igazságtalanság érheti. Mert az ember két dolgot nagyon nem szeret. Az egyik a megszégyenítés, a másik az igazságtalanság. Mert az egyik nagyon mélyre szól, igaz az ember életébe, a másik pedig, amit megélünk a mindennapokban. Mert sokszor annak van igazsága, akinek nagyobb a hatalma. És ez nem így van Istennek az országában, és itt sem. Azt olvassuk továbbá, hogy összegyűjt minden népet, nemzetet. Itt egyesek vitatkoznak, de szerintem annyira nem kell ezen vitatkozni, mert az igen egyértelműen mondja, hogy összegyűlnek eléje minden népek, minden nemzetek. Benne van Izrael is, és benne van a világnak minden népe és nemzete. Igaz, ugyanerről a részről beszél a Jelenések könyvének a vége egy picit más vonatkozásban. A Jelenések 20, de hadd olvassam ide. Jelenések 20.11-től. És láttam egy nagy fehér trónust és a rajta ülőt. Színe elől eltűnt a föld és az ég, nem maradt számukra hely. És láttam, hogy a halottak, nagyok és kicsinyek a trónus előtt állnak, és könyvek nyittattak ki. Még egy könyv nyittatott ki, az életkönyve, és a halottak. És a halottak a könyvbe írottak alapján ítéltettek meg cselekedeteik szerint. A tenger kiadta a benne lévő halottakat, a halál és a pokol is kiadták a náluk levő halottakat, és megítéltetett mindenki cselekedetei szerint. Tehát ez abból a szempontból is fontos, hogy én most nem akarok erről beszélni, egyrészt volt már szó erről a 24. fejezet kapcsán, hogy ez hogyan, mikor, mi módon valósul, meg megvalósul, megtörténik. Ez a tény. Hanem inkább arról, hogy az Úr Jézus elől nem lehet elmenekülni. Nem lehet elbújni. Igaz, szokták mondani, hogy az interneten minden rajta van. Hogy a fiatalság, ezt jobban tudja valószínű, mint én, hogyha egyszer valaki oda bejelentkezett, az megmarad. És ha egyszer valaki valamit megnyitott, vagy valamit beírt, annak ott nyoma marad. Azt csak gondoljuk, hogy ha eltüntetjük, töröljük, vagy bármi más történik, az ott eltűnik, nem tűnik el. Van adatbank, egyszer egy nyomozó beszélt nekünk erről, hogy utána lehet járni, és minden egyes bejegyzésünk, minden egyes oldal megtekintése ott nyomon követhető. Pedig csak ez egy gép, egy eszköz. Hát akkor hogy ne lenne ez így a mindenható Úr vagy a mindenható Istennel kapcsolatban? Igaz, van, aki azt gondolja, hogy ha elégetik, akkor utána semmi nyoma nem marad. Hát dehogy nem. Hát aki az életet adta, igaz, nekünk, már pedig minden ember Istentől kapta az életet, ő számon tart bennünket. Ez az egyik oldalon egy örömteli dolog, mert egy hajszása esik le a fejünkről, az ő tudta nélkül, a másik oldalon pedig egy félelmetes is lehet, hogyha az embernek rejtegetni valója van. És azt gondolja, hogy ó, hát én élem úgy az életemet, ahogy akarom, és utána majd eltüntetek minden egyes nyomot, nem lehet. Isten előtt minden és mindenki számomban tartva. Tehát ezt én azt gondolom, hogy ez így van, és ez Istennek a hatalmában áll, hiszen ő adja az életet, ő maga az életnek és a halálnak az ura. És azt is látjuk itt még, az elején hat mondjam ezt, hogy ő nem csak a történelmet uralja, hanem a kozmoszt is, a világegyetemet is. Egy picit, hát nem tudom, én inkább szomorkodni szoktam azon, amikor ilyeneket olvasok, hogy micsoda óriási pénzeket ölnek bele, nem csak a fegyverkezésbe, de abba is, hogy emberek eljussanak egyre távolabb. Mintha ugyanaz ismétlődne, bár ezt nem mondják ki, igaz, amikor Gagarin először fölment az űrbe, akkor volt egy olyan mondata, hogy nem találkoztam Istennel. Ez egy számunkra, vagy számomra egy megbotránkoztató mondat, mintha ott kellett volna lennie. Azt gondolja, és most is azt gondolja az ember, hogy azért megy távolabb, hogy valamilyen módon a saját maga létét, saját maga igazságát igazolja. És micsoda óriási, nem arról van szó, hogy ne legyen pénz a kutatásra, meg a tudományra, de valahol nagyon-nagyon felesleges. Mert az a ég, amiben mi behatolhatunk, az Istennek a hatáskörébe van, de ember nyilvánvalóan ez csak azt a ég szakaszt, vagy időszakot, vagy helyet, vagy körülményt jelöli, amin túl az ember gyakorlatilag nem juthat. Hiszen mondja az ige, hogy élve az ember nem láthat engem. És ez igaz. De az Úr Jézus Krisztuson láthatjuk őt. Tehát ezt csak arra vonatkozóan mondom, hogy itt a Jelenések könyvében is azt olvastuk, és a Péter második levelében is van erről szó, hogy az ég meg a föld, mint egy tekercs föltekerülődik. Tehát ez eltűnik az utolsó ítélet. Nem lesz. Tehát ennek a vonatkozását, vagy ennek a megmaradását, vagy ennek a élettéri tevését ilyen értelemben nem azt mondom, hogy felesleges, de ezeknek nem lesz jelentősége. Mint ahogyan, nagyon gyenge hasonlat, de sokszor az ember fiatal korában olyan dolgokat fontosnak tart, amire 10 vagy 20 év múlva azt mondja, hogy ugyan már, hát ez tényleg fontos volt nekem. Hát olyan jelentéktelen dolog. És nyilván Isten előtt mindig a lényeges dolgok maradnak meg. És még egy dolgot ezzel kapcsolatban szeretnék mondani, hogy az Úr Jézus csalhatatlan. Az ő ítélete rendkívül pontos. Nem tudom, hogyha ide behoznék, most nem játszani akarok, de ha behoznék egy zöldséglevelet, meg egy sárgalépalevelet, meg egy megylevelet, meg egy cseresznyelevelet, hogy valaki meg tudná különböztetni, nem biztos, hogy mindenki. Azért, mert arról beszél, hogy elkülönítette egymástól a pásztor, a király, a juhokat és a kecskéket, mert ez volt az ő területe, ismerte őket. Állítólag egyszer megtörtént, még egy mondat ezzel kapcsolatban, hogy az egyik földművelés miniszternek, lehet, hogy már mondtam a testvéreknek, oda vittek búzát, rost, árpát, zabot, és kérdezték tőle, hogy mondja meg, hogy mi ez. Nem tudta. Azt mondta, hogy gabona. Igaza volt. Na de milyen nem jó érzés ez, ugye? Hát az ő szakterülete. Tehát az, hogy én nem tudom megkülönböztetni ezt vagy azt a dolgot, az legfeljebb csak kellemetlen lehet a gyakorlatban, hogyha más kerül a edénybe, vagy mással dolgozik az ember, de az Úr Jézus tévedhetetlen. Tévedhetetlen, és az, amikor itt azt mondja, mint pásztor, mint jó pásztor, igaz, ahogyan elválasztja a kecskéket a juhoktól, azért meg lehet őket különböztetni. Itt maga az elválasztásnak a tényével kapcsolatban ez egy kép, amit nem követ később ez a szakasz. A kecskékről általában az volt a vélemény, de egyébként meg is néztem, az ára manapság is olcsóbb, alacsonyabb. Hogy értéktelenebb a juh, az pedig értékesebb. Ebben az értelemben is beszél erről az ige, de nyilvánvalóan ennek azért szellemi jelentése van, a juh vagy a bárány, igaz, a megváltásra utal, és az engedelmességre utal. És aki foglalkozott vagy foglalkozik állatokkal, az tudja, hogy a kecskéket nem lehet megszelídíteni. Nem lehet, mert engedetlenek, mert más az állati természete, és hát nyilvánvalóan itt a kép az elsődlegesen inkább az emberi természetet, vagy az emberi valóságot sejteti, nem pedig erről van szó elsődlegesen. Azt olvassuk, két igét hadd olvassak fel, az egyik a Róma 2.5-ben, Róma 2.5. Te azonban kemény szívvel és megtérés nélkül gyűjtesz magadnak haragot a harag napjára, amikor Isten nyilvánvalóvá teszi, hogy igazságosan ítél. Mert mindenkinek cselekedetei szerint fog megfizetni. Azoknak, akik álhatatosan jót cselekedve törekszenek dicsőségre, megbecsülésre és halhatatlanságra, örök életet ad, azoknak pedig, akik viszálykodók, akik ellenállnak az igazságnak és hamisságot követik, haraggal és bosszúállással fizet majd. Illetve a János 5-ből szeretnék még egy igét olvasni, ami ide kapcsolódott, János 5.27-től. Sőt, arra is adott neki hatalmat, hogy ítéletet tartson, mert ő az emberfia. Ne csodálkozzatok ezen, mert eljön az óra, amelyben mindazok, akik a sírban vannak, meghallják az ő hangját, és kijönnek. Akik a jót tették, az életre támadnak fel, akik pedig a rosszat cselekedték, az ítéletre támadnak fel. Tehát egyértelműen ugyanezt a gondolatkört erősíti meg itt az ige. Az, hogy miért nevezi ember fiának, erről már beszéltünk. Hogy a zsidókhoz írt, illetve hát a zsidóknak írta Máté az evangéliumot, és a zsidóságba az emberfia kifejezésnek a Dániel könyvében van erre egy ige, amely erre utal, hogy egyértelmű, hogy az Úr Jézusnak a valóságát jelenti, vagy erről beszél, hogy ő az, aki ezt megteszi. A Máté evangéliumában olvasunk egy olyan igét, ami ennek az ige szakasznak egy kicsit az előzője, megelőzője, mégpedig olvastuk már ezt, a konkoly és a búza példázatát, ahogy az ellenség szétszórja a magokat, és ott emlékszünk a példabeszédben, az szerepel, hogy akkor mi legyen a konkolja, kiszedje az arató, vagy kiszedje a földműves, és azt mondja ott az ige, hogy nem, hanem várd meg az aratást. Mert a konkoly az hasonló kicsi állapotban, mint a búza, nem beszélve arról, hogy akkor esetleg az egyikkel a másikat is kiszaggatná. Az aratás ilyen értelemben az ítélet. Az ítéletkor viszont szedd össze először a konkolyt, ami tűzre kerül, és szedd össze a búzát, ami a raktárba kerül, ahogy Arany János mondja, igaz a egyik versébe, hogy életem 66. évébe, köt engemet a Jóisten kévébe, betakarít régi rakott csűrébe, vedd helyembe más gabonát cserébe. Arany hívő ember volt, és ez az utolsó verse. Tehát az, hogy betakarít a csűrbe az életének a végén, amögött ott állt Aranynak az élete, az életfedezete. És ez a lényeg. Tehát nekem ez az ige szakasz elsődlegesen erről beszél. Hogy úgy éljem az életemet, úgy éljük az életünket, hogy számítsunk arra, hogy ítélet van, de nem az ítélettől kell félni az embernek, hanem az életét kell olyan minőségben élnie, hogy az Isten országában, vagy Istennek az örömére legyen, az Úr Jézusnak az örömére. Kiknek szól ez az ige? Nyilván minden embernek, de azt mondják a Biblia magyarázók, hogy Máté nem csak a zsidóknak írta, hanem a pogányoknak is az evangéliumot, akik megtértek, és ezért a pogányok föltették azt a kérdést, hogy jó, rendben van, hogy aki hisz, annak örök, mármint a pogányokból megtért emberek, akik keresztényé hívővé lettek, rendben van, de mi lesz azokkal az emberekkel, akiknek nincsen hitük? És erre vonatkozóan is szól, nyilván nem csak nekik, hanem a hívőknek is, mindenkinek szól ez az ige, de erre vonatkozóan vannak biblia magyarázók, akik azt mondják, hogy ezért kerül itt hangsúlyossá a cselekedet. Hogy aki soha nem hallott arról, hogy mi történik, hogy mi volt, hogy elkerülte a figyelmét, annak van lelkiismerete, van szíve. Nem véletlenül olvassuk, minden embernek van, de a szíve és a lelkiismerete alapján cselekszik az ember. A római levélnek az elejét most nem akarom felolvasni, de ott erről beszél az ige, bár más vonatkozásba, hogy igazából az ember a világon, ha nem az igéből, vagy nem hallott Istenről, akkor a teremtés révén megértheti őt. Ezért, igaz mondja ott az ige, menthetetlenek, de itt ebben a vonatkozásban, hogyha látja a teremtett világnak a rendjét, akkor viszont kell, hogy legyen ismerete ilyen vonatkozásban erről is, hogy mi az ő feladata. És azért fontos ez az ige, mert az Úr Jézus mindig is a bűnösöknek a barátja volt, ahogy az ige mondja, és a gyengék, a betegek pártfogója. Hogy azt mondja ott a Máté evangélium elején, hogy én nem az egészségesekért jöttem ebbe a világba, hanem a betegekért. Hogy azok, akik távol voltak, közelvalóvá lehessenek. És ezért fontos az, hogy Istennek az irgalmas cselekedetére, amit ő tett a megváltásra, hogy örök életem legyen, hogy örök életünk lehet, arra hogyan reagál az ember? Mit tesz? Hogyan fogom élni a gyakorlatban a mindennapokat? Mennyire veszem észre a másik segítségre szoruló embert? Vagy mennyire nem veszem észre? Az első csoport, igaz, ahogy itt az igébe olvassuk, ezt látták. Ezt a szenvedést látták, és ez indította őket tetre. Látták azt, hogy milyen szükséget vallanak ezek az emberek. Itt nem pusztán a szociális szükségről van szó. Tehát ne vigyük el ebbe az irányba, mert olvastam ilyen biblia magyarázatot is, valószínűleg ilyen egy kicsit katolikus megközelítés volt, hogy a tett. Itt ez az ige szakasz nem arról beszél, hogy a tettek üdvözítenének. Tehát ne értsük félre. Nem arról beszél az ige, hogy a tett az üdvözít. Mert aki hisz, annak üdvössége van, és az üdvösséget viszont követni kell a tetteinknek. Hanem sokkal inkább arról, hogy a tetteikben az első csoportnak nem volt számítás. Osztoztak Jézusnak a sorsában, ezért mondja az ige, van itt egy fontos szó, amit figyeljünk, egy kicsi mellék kifejezés, de mégse az, akkor így válaszoltak neki az igazak. Uram, mikor láttunk téged? És érdekes, ez másik alkalommal már nem mondja. Azt mondja, így válaszoltak neki, emezek. Hát miért voltak azok igazak? Nem mi mondjuk magunkat igazaknak, hanem Isten nevezett bennünket igaz embereknek, hogy a tetteink és a szavaink között összhang van. A cselekedeteink, azok mutatják a szavainknak a valóság tartalmát. Igaz, ahogy szoktuk mondani, vagy szokták mondani, tényleg így van, hogy a gyerekek a családban nem azt mintázzák le, hogy mit mondunk, hanem hogy kik vagyunk, hogy mit teszünk, és azt fogják követni. És ezért fontos, én gondolom, hogy a hívő életben is, hogy hogyan élünk a gyakorlatban, a munkatársaink, az emberek, a mindennapokban, mindenki között, hogy ezt látják, és ez a példa, és azon kell, hogy megjelennék Istennek az irgalmassága, az Úr Jézusnak a szeretete. A másik csoport képviselői viszont közönnyel mentek el a segítsége szoruló ember mellett. Nem volt a szívükben részvét, nem volt bennük irgalom. És fontos itt az a szó, hogy azt mondja, hogy a legkisebbel sem tették meg. Döbbenetes ez a kifejezés nekem, hogy a legkisebbel nem tették meg. Amikor az Úr Jézus arról beszél, hogy még egy pohár víz is számon van tartva. És itt viszont az ellenkezőjét mondja, és eszembe jutott a Lukács evangéliumában a 16. fejezetben, igaz a gazdag és a Lázár története, hogy valóságos az ítélet, és a gazdag ember mit nem tett? Nem vette észre semmit, nem vette észre Lázárt. Azt nem tudjuk, hogy ő miért került oda, de biztos igazságos volt az ítélet, mert tudjuk, hogy Isten mindig igazságos. És ott azt olvassuk Lázárról, hogy csak a kutyák jöttek, és nyalogatták a sebeit. Senki nem vette észre a szenvedését, a rászorultságát. Ő volt a legkisebb. És utána hiába próbálkozik már a gazdag ember visszabillenteni, nem tudja. Mert ha egyszer lezárul az életút, akkor azon nem lehet változtatni. A 9. században került bele egyébként az egyházi szatirodalomba a, bocsánat, nem akarok kitérni, maga a purgatórium kifejezés. És valószínűleg Dante nyomán, mert Dante ír erről, hogy pokol, purgatórium, paradicsom. A Bibliában nincs erről szó. Nincs tisztító tűz. Nincs olyan, hogy meghalunk, és akkor utána néhány száz évig vagy ezer évig élünk, szépen megtisztulunk, és akkor átkerülünk a mennybe. Mert ez nem egyezik Istennek az igével, azzal a határozottsággal, amiről például itt is olvasunk, hogy legyen a ti igenetek igen, és a nemetek nem. Nincs is. Vagy igen, vagy nem. Tehát ezért döntésre ösztönöz mindig az ige bennünket, és döbbenetes, hogy a legkisebbel nem tették meg. Az, hogy kik ezek, erről vitatkoznak bibliatudósok, mert kettőt említ itt az ige, ha elolvassuk, az első szakasznak a végén azt mondja, hogy ha nem tettétek meg a legkisebb atyám fiai közül ezzel, és ennek alapján arra gondolnak, hogy itt a keresztényekről van szó, a hívő emberekről, hogyha nem segített valaki egy hívő embert, vagy keresztény, nem tett ilyen értelemben valamilyen jó tettet, és a végén pedig azt mondja, hogy nem tettétek meg ezeket egyel a legkisebbek közül, ott viszont nem említi az atyám fiait, tehát bárkire vonatkozhat. És ezért nincs ilyen fajta kizárás. Igaz, nem véletlen, hogy Ézsaiás könyvében azt mondja az Ószövetség, hogy mi az igazi istentisztelet, Ézsaiás 58:7-8, oszd meg a kenyeret az éhezővel, vidd be a házadba szegény bujdosókat, ha mezítelent látsz, ruházd fel, és ne zárkózz el testvéred elől. Akkor eljön világosságot, mint a hajnalhasadás, és hamar behegged a sebed, igazságod jár előtted, és az Úr dicsősége lesz mögötted. Nagyon bátorító ige ez, ami kapcsolódik ehhez az ige szakaszhoz. És hát nyilvánvalóan nem csak a pogány embereknek szól ez, hanem ez az ige ugyanúgy szól a hívő embereknek is, sőt még inkább. Ahogy Jakab levelében olvassuk, igaz, hogyha hited van, akkor azt mutasd meg a cselekedeteiből. Hogyha valaki személyesen ismeri Krisztust, annak nem lehet irgalmatlan a szíve az elesett ember iránt. Azért, mert Krisztus irgalmazott nekem, mint bűnös embernek. És hogyha egyszer az ember ezt megélte, hogy ennél többet nem kaphatok, ebben a világban se, meg az örökké valóságban se, hogy örök életem van, akkor szeretettel, cselekvő szeretettel odahajolok a másik ember felé. Igaz, mert a szeretet pontosan azt tölti be a másiknak a szükségét. Az, amiről itt beszél az ige, igaz, ez a hat dolog, hat állapot, nem fogom ezt részletezni, az éhség, a szomjúság, a mezítelenség, az idegenség, a betegség, a börtönben lét, minden egyes helyzet a kiszolgáltatottságot mutatja. Az, hogy kiszolgáltatott helyzetben van valaki, nem tud magán segíteni, nem tud lépni, és az irgalmas szív ezt észreveszi, és segít rajta. Azért a cselekvő szeretet dominál a hívő embernek az életébe, mert ugyanezt tette az Úr Jézus. És ezt a példát láttam, és ezt kell nekem is tennem. Azért, mert ő szeretett engem, és a hívő embert a hitetlentől az Istenbe vetett hite, a szeretet cselekvő ereje különbözteti meg. Az, hogy teszek, lépek a másikért, nem magamért. És ez nekem nagyon fontos volt, hogy ne az ítélkezés legyen a szívünkbe, hanem az a fajta szeretet és életközösség, amelyet megértünk az első szeretetbe, ahogy itt hallottuk az első alkalommal, vagy az előző alkalommal. Az első szeretetnek a tüze, az első szeretetnek az a fajta örömmel adása legyen az, ami vezeti a mindennapjainkat, és akkor észre fogjuk venni a szenvedő embertársunkat, a másikban a Krisztust, hogy ő szorul rá, és benne mögötte ott van a szenvedő ember. Igaz, ha emlékeznek az testvérek, talán a Ben Hurban van az a rész, amikor a címszereplőnek egyrészt az Úr Jézus segít és ad neki egy pohár vizet, és utána, amikor a keresztet viszi, akkor a katonák bár nem akarják engedni, de mégis áttör rajtuk, és oda megy, és kiütik ugyan a kezéből, de mégis ad az Úr Jézusnak egy kortyvizet, vagy segítséggel van ő felé. Nagyon zseniális ebben a filmben, bocsánat, nem akarok kitérni, hogy nem mutatja Jézusnak az arcát. Mert nem lehet Isten táplálkozni. De a szenvedést, azt igen, hogy a szenvedésben a másik embert tudjam észrevenni, és tudjak ő feléje a krisztusi irgalommal lépni, és tenni együttérző szeretettel. Mert bajok azok mindig lesznek, és nehézben lévő emberek, ahogy itt István elmondta, nekem is ugyanez volt, amikor Erdélybe jártam, hogy nem gondolta volna az ember, hogy sokszor a jólét az az embert nem biztos, hogy előre viszi. Nem arról van szó, hogy ne törekedjünk arra, de nem biztos, hogy előre viszi a hitben. Isten azért ad nekünk dolgokat, hogy vegyük észre a másiknak a szenvedését, és lépjünk, és tudjunk szeretettel odafordulni. Aztán itt én összeírtam magamnak a ítélettel kapcsolatban, bocsánat, hadd mondjak a testvéreknek egy verset, nem végig, csak egy részt szeretnék, Petőfinek az ítélet című versét, nem tudom, ismerik-e a testvérek, mert középiskolában nem nagyon tanítják. És az ítéletbe, hát te tanítod, de nem mindenki. De az ítélet című versében pontosan erről ír ez a világi, forradalmi, igaz, mert Petőfiről ez marad bennünk, de pont erről ír a költő, hogy két nép lesz egyszer a Földen, azt mondja, a világ történetet lapozgattam, és a végére jutottam, és mi az emberiség történelme? Vérfolyam. Azt mondja Petőfi, vérfolyam. És a végén, most nem fogom végigmondani, arról beszél, hogy két nép lesz egyszer a Föld, a jók és a rosszak. És azt mondja, hogy a küzdelmük vérbe fog fordulni, és először a rossz fog győzni, de utána a jó. Nyilván, mint romantikus költő, le is egyszerűsíti itt, és azt mondja, ez az, amiről írtak a próféták. És megjövendölték, hogy ez be fog következni. Ugyanerről ír, én nem tudom, milyen volt az ő gondolkodása, de nem is lényeges, mert nem ez a fontos, hanem az, amit az ige mond, hogy be fog következni. Tehát lesz egy olyan időszak, amikor az ítélet az valóság lesz, ez biztos, de hogy mikor jön el, nem tudjuk. Váratlanul fog eljönni. Azt is tudjuk, hogy ítélni fog. És nem kell félnie annak, aki az Úr Jézusban megtért, aki benne van, annak nem kell rettegnie. De ez nem azt jelenti, hogy ahogy szoktuk mondani, az üdvösségnek a harcivacsán kell ülni az embernek, hanem tennie kell a dolgát, amit Isten rábízott, cselekedni kell. Az is biztos, hogy óriási változások jönnek. Nagyon érdekes az egyébként, hogy az ítélettel kapcsolatban nem véletlenül olvastuk az előző igeszakaszokban, hogy a félrevezetés meg a megfélemlítés az, ami sokszor előjön. Milyen borzasztó az, hogyha valakit megfélemlítenek ezzel, vagy rettegésben él valakinek az élete. Mint egyszer egy gyerek, amikor elmondta azt, hogy amikor keresztelésről volt szó, akkor valahogy a lelkész nem volt a helyzet magaslatán, és a gyereknek mondták, hogy jön a keresztelője, és ő félt tőle, mert azt mondta, hogy azt hiszi, azt hitte, hogy őt fogják keresztre feszíteni. És a gyerek ezt értette, és rettegett attól. Pedig hát a bemerítés, igaz, az egy örömünnep. Tehát itt most nem a keresztelés meg, de a gyerek félreértett valami. Nem szabad, hogy az ige számunkra félelmet jelentsen. Viszont olyan értelemben valóságos, hogy Isten igéje élő és ható. Hogy valóságos dolog, hogy ez bekövetkezik, és nyilván az se jelenti, hogy nem kell tennünk addig dolgokat, mert biztos, hogy nagy változások jönnek, de azért kicseréljük az ablakokat, hogyha van rá módunk. És a házunkat is felújítjuk, vagy teszünk benne dolgokat. Tehát azt az ember megteszi, mert annak ellenére, hogy igaz, hogy visszajön az Úr Jézus, de ha van lehetőségem, akkor ültessek egy fát. És ha van lehetőségem, aki rám szorul, hogyan tapasztalhatja meg a másik ember leginkább Istennek a szeretetét, ha nem a rajtam keresztül, vagy a bennem élő Úr Jézuson keresztül. Ne a másiktól várjam, hanem én legyek, aki teszem, vagy cselekszem. Egy igét szeretnék még elolvasni a zsidókhoz írt levélből, ami ide kapcsolódik. A zsidók 9.27-től azt olvassuk, zsidók 9.27, és amint elrendeltetett, hogy az emberek egyszer meghalljanak, azután pedig ítélet következik, úgy Krisztus is egyszer áldoztatott fel, hogy sokak bűnét elvegye. Másodszor majd a bűn hordozása nélkül fog megjelenni azoknak, akik várják őt az üdvösségükre. Illetve a János 5.24-et szeretném elolvasni, amit még ismerünk, amit ugyanúgy ismerünk. János 5.24, bizony-bizony mondom nektek, aki hallja az én igémet és hisz abban, aki elküldött engem, annak örök élete van, sőt ítéletre sem megy, hanem átmegy a halálból, átment a halálból az életbe. Istennek nagyobb a kegyelme az ítéleténél, az ő szeretete. És akik ő benne vagyunk, ezzel a reménységgel várhatjuk vissza. Ebben az ige részben én azt gondolom, hogy számomra az a hangsúlyos, amiről beszélt is az előtte lévő ige szakasz, hogy vigyázzunk, hogyan élünk. Mert az életünknek pecsétje van. Isten soha nem az ember ellen tesz valamit, hanem mindig az emberért. De nem mindegy, hogy mit mondok, és főként nem mindegy, hogy hogyan élek, mit teszek a mindennapokban. Befejezésül tényleg egy rövid két mondatot. Olvastam egy történetet pont ezzel kapcsolatban, lehet, hogy ismerik a testvérek, de ide kívánkozik. Amikor egy skót prédikátor elment Kínába, és az utolsó ítéletről kapta az igét, erről kellett beszélnie. És hát elkezdett beszélni, de fordítóra volt szükség, mert nem ismerte a nyelvet, és mondta a magáét, és azt vette észre, hogy egyre több ember szemében könnycsepp van. Egyre többen sírnak. És a végén, amikor befejezte, akkor azt kérte, ott az volt a szokás, hogy jöjjenek előre, akik megértették az igét, ismerjük ezt a helyzetet, és nagyon sokan kijöttek, és akkor utána, amikor beszélgetett a fordítóval, akkor azt mondta neki, hogy hát ő nem érti, hát az ítéletről beszélt, hogy hogy lehet, hogy ilyen sokan mégis előre jöttek. És azt mondta neki a fordító, hogy igen, te az ítéletről beszéltél, de én a tékozló fiút fordítottam. És én azt gondolom, hogy mindannyian ilyen tékozló fiak vagyunk, hogy Istennek a szeretete befogadott és elfogadott bennünket, és legyen benne ez az életünkbe, hogy tudjunk befogadni és elfogadni másokat.